Megfolytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Kis Timi, a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió drogterápiás otthonának munkatársa, mentor, tapasztalati szakember, és mint mondtuk, örök egyensúly kereső, és a műsor jelentős részében szó volt a saját történetedről, a saját kamaszkori, egyébként hosszan 7 éven keresztül eltartó függőségről, az abból való menekülés, aztán a megtalálni azt a helyet, ahol erről tényleg le lehet jönni, ennek az összes fizikai, lelki útvesztőjével, és aztán utána ugye kikerültél az életbe, és mint azt el is mondtad, dolgoztál egy színházi társulatnál, nagyon fontos cél volt, hogy önállóan tudjál élni, hogy te haladj ezen. Tehát úgy tűnik, hogy azért a te elhatározásod nagyon-nagyon erős volt. És a legelején, arról is beszéltünk, te magad mondtad, hogy azt gondolod, hogy a függőség, tehát az, akinek az életében jelen van a függőség bármilyen módon, az tulajdonképpen áttevődhet máshova, amik feltétlenül már nem az életet veszélyeztetik, de igenis áttevődhet akár viselkedésfüggésbe, társfüggésbe, evéssel kapcsolatos dolgokba, sporttal, bármivel. És azt is mondtad, hogy te azért ennek bizonyos arcaival időnként szembe kerülsz és küzdesz is. Az egy fontos kérdés részemről, hogy valaha a szer használatba visszacsúsztál-e?
Nem.
Tehát 27 év, tehát onnantól, hogy te kijöttél a Leon Micsitől, te soha többet nem nyúltál.
Nem, és ez olyan érdekes, hogy nem tartom ezt erényemnek, vagy hogy én valami, nem tudom, szuper képességeim lennének, hanem amennyire akkor az magával sodort, ami volt a drog, ugyanúgy sodort magával utána ez az egész józanság program lényegében. Tehát
de találtál kicsit valamire, ami jó.
Igen, de egyébként most, hogy említetted a viselkedési függőséget, talán még annyi, hogy az az élterápiás működés, amit említettünk, az kicsit egyébként ugyanolyan, mint a kinti életben egy ilyen workaholic, munkamániás hozzáállás. Szóval, hogy ez is azért benne volt szerintem, hogy így, tehát így szoktam azt mondani, hogy így ráflesseltem erre, hogy fú, milyen jó ott a rehabon, meg mennyi mindent lehet csinálni, meg muszáj is csinálni, szóval egy kicsit ott meg ilyen munkamániás lettem. És az egyik legnehezebb dolog volt megtanulnom azt, hogyha üres járat van azzal, amit kezdek, vagy például nem csinálni semmit, pihenni. Ezek a dolgok.
Passzív pihenés, az nagyon sokaknak nehéz. Igen, mert ha van akkor valamiféle, vagy beindul valami gondolkodás, ami leterheli az agyat, és nem feltétlenül jó, vagy van egy furcsa tévedés arról, hogy a pihenés az feleslegesség érzetet hoz.
Igen.
Igen. Hát szerintem ezeknek a gyökerei mind keresendők itt a perfekcionizmus elültetésének környékén, de hát ezt majd oldja meg egy szakember mindenkinek. De tehát akkor maga a szerhasználat soha nem jött vissza. Viszont az is elég gyakori, és nem általánosságot akarok ezzel, vagy nem azt akarom mondani, hogy általánosítom a te utadat, mert szerintem mindenkinek egyedi az útja, de az nagyon gyakori, hogy az ilyen típusú fogságból szabadult emberek segítenek másoknak. Amit én értek nagyon sok szempontból, hiszen rengeteg tapasztalatot van mögötted, ettől nagyon hiteles lehetsz, biztonságos lehetsz. Általában egyébként ezek az emberek a józanságukban erős karaktereknek mutatkoznak, de én bennem mindig van egy ilyen kérdés, hogyha megéltél egy ilyen szörnyűséget, hogy lehet, hogy nem hanyathomlok, menekülsz és csinálsz valamit teljesen mást? Hogy lehet, hogy látni akarsz ilyen embereket?
De érdekes, hogy így mondtad, hogy lát, nekem ez annyira természetes, tehát egyrészt van egy olyan része, ami, igen, ami egy kicsit ilyen fatalista, hogy én azt gondolom, hogy én megtaláltam a hivatásomat, viszont nem egyből, tehát sokan vannak, akik úgy lesznek segítő szakemberek, hogy rögtön a terápiájuk után döntenek, hogy hát ők ezt szeretnék csinálni, nekem ilyen nem volt, tehát a színházi munkát, ahogy említettem, utána pedig ahogy ebbe a szakmába belecsöppentem, az is lényegében a színháznak köszönhető, hiszen itt Budapesten a megállóba kerestek akkor éppen valakit, aki átvenni a stafétát a korábbi színházterápiás műhelyben, egy ilyen csoportvezetőt, és így csöppentem bele, tehát nekem nem volt ilyen szándékom, hogy én segítő legyek egyet, vagy nem volt tudatos döntés, hogy segítő legyek. Azt éreztem, hogy tök jó dolog átadni annak az örömét, vagy ha mondhatom így sikerét, hogy én ebből ki tudtam mászni, de egyáltalán nem terveztem azt, hogy nekem ez a hivatásom legyen. Úgyhogy ez így alakult lényegében menet közben, tehát ez is a színházon, vagy a művészetterápián keresztül így becsatolódtam ebbe a közegbe, tehát a szenvedélybeteg ellátásban, vagy így a segítő szakmában, és na és akkor éreztem azt életemben talán először, hogy én most a helyemen vagyok. Tehát művészetek is jelen vannak, ez a terápiás vonal, a felépülési munka, ez is jelen van, egy közösségben dolgozhatok, ami szintén tök fontos az elmagányosodott évek után, hogy mindig csapatban kellett így dolgozni, úgyhogy egyszerűen csak így megtaláltam a helyemet, és akkor így alakult ez, hogy megtaláltam a hivatásomat.
És mi az, amit te most csinálsz egész pontosan? Uh-huh.
Hát ez a terápiás munkatárs ez azt jelenti, vagy éppen a megállóban úgy hívjuk, hogy segítő szakember, ez azt jelenti, hogy tehát én jelenleg főállású szociális munkásként, mert elvégeztem közben a főiskolán a szociális munkás szakot, vagyok terápiás munkatárs egy rehabon, ami azt jelenti, hogy amikor például 24 órás szolgálatban vagyok, akkor egy reggel 8-tól másnap reggel 8-ig vagyok ott aktívan a jelen a közösség életében, és különböző terápiás csoportokat vezetünk munkatársaimmal együtt. Ott is jelen van a egyébként a művészetterápia, tehát van egy kreatív műhelyünk, és most a színházról, a drámáról egy kicsit tevődött a hangsúlya az alkotásra, mert nekem nagyon fontos, hogy hitelesen tudjak benne lenni egy olyan munkában, amit próbálok átadni a lakóknak, tehát az aktív terápiában lévőknek, és nekem most ez kevésbé a dráma, vagy a színházterápia, sokkal inkább a kreatív alkotó folyamatok, tehát a festés, meg mindenféle ilyen kreatív alkotás, úgyhogy vannak terápiás csoportok, rendkívül fontos egyébként az egyéni konzultáció, tehát a mentori munka, hogy egyéni beszélgetések is legyenek, van pszichológus munkatársam.
Ez is egy általános kérdésnek hangzik, de kérlek, hogy ne vedd annak, de hol tartanak ennek az otthonnak a lakói? Tehát ez egy milyen fázis, ahol ti itt segítetek?
Hát annyiban nem értem a kérdéset, hogy hol tartanak, hogy tehát van olyan,
ez aki... Ez nem egy egység, ugye?
Hát van, aki... Tehát folyamatosan bekerülnek újak, és valaki éppen tök új lakó, de valaki pedig ott van már mondjuk 3/4 éve, vagy majdnem egy éve.
Tehát mindenki az útjába az... egyéni.
Okay. Abszolút.
Ez nekem válasz, tehát hogy ez nem úgy van, hogy akkor onnantól, aki már túl van egyébként a fizikai elvonási tüneteken, és bekapcsolódhat, hanem ez hasonló akkor ahhoz, amit te is ér.
Teljesen ugyanolyan, igen, és egyébként...
Jó. Csak mert beszéltük, hogy ma más a rendszer.
Más, egyébként azért fontos a kérdésed, mert sok szempontból nekem a színházterápiás munkában azért volt egy kisebb fajta kiégésem, mert nem zárt csoporttal dolgoztam, és nem az volt, hogy mondjuk elindult egy műhely munka, és elképzeltem valami irányt, hogy majd akkor végigmegyünk ezen, nem tudom, egy hónap alatt, hanem folyamatosan volt az, hogy valaki már kirepült a fészekből, tehát elment, befejezte a terápiát, vagy netán visszaesett, volt, de közben érkezett új, akivel nem lehetett ugyanolyan pontról folytatni a munkát, ahol éppen tartottunk a csoporttal. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem tök releváns a kérdésed, hogy teljesen más munka folyna akkor, hogyha megtehetnék azt a rehabok ma Magyarországon, meg bárhol, hogy mondjuk egy X mennyiségű ember után azt mondanák, hogy oké, akkor most lezárunk, most mit tudom én, fél évig nem veszünk föl senkit, mert azzal az adott csoporttal dolgozunk, de ez nem így van sehol. Tehát mindig van előnye is, meg hátránya is, tehát mindig jönnek éppen újak, iszonyú rugalmasnak kell lenni, tehát nagyon-nagyon.
Világos. Gondolkodtam ezen a kérdésen, de úgy oda jutottam, hogy mégiscsak felteszem, és remélem, hogy nem érted félre, hogy amikor te valakivel mentorálsz, akár így egy per egyben vagy, akár csoportban, mennyiben dolgozol te a tanultakból, tehát amit megtanultál az idevágó képzéseken, és van-e olyan helyzet, amikor abból dolgozol, ami a te tapasztalatod?
Jó esetben ez egy ilyen jó arányban keverem a kettőt, de azt gondolom, hogy a mindennapi munkámban hát afelé billen a mérleg serpenyője, hogy a saját tapasztalattal valamennyire többet dolgozom szerintem. Mert nem biztos, szerintem ez így van, csak azért nem szeretem ezt így kimondani, vagy nem olyan könnyű kimondani, mert ez nem azt jelenti, hogy én hogy csak a saját felépülésem lenne ebben az egész sztoriban a fontos, egyáltalán nem. Csak ez a
én
fontos.
Nem
csak tudod, mint azt gondolom, hogy amikor én voltam drogos, és nekem próbáltak szakemberek segíteni, akkor akkor tapasztaltam én magam is, hogy sokkal jobban működött az, hogyha valaki olyannal beszéltem, aki megmerte magáról osztani azt, hogy neki is volt érintettsége. És akkor ez így olyan erőt adott, hogy fú, tényleg ő ezt bevállalja, meg nem tudom, nagyon sokat adott, és valószínűleg ez zsigerileg belém épült, és én a mindennapi munkában ugyanígy ezt képviselem, és elmondom a srácoknak, hogy figyeljetek, nekem most tök gáz ez, hogy mondjuk a szénhidrát, vagy így tényleg az édességek, meg a tudatos táplálkozás nem nagyon megy, én ezzel dolgozom, akkor ők általában legyintenek, hogy jó, hát ez semmi ahhoz képes, mert hát mi meg most éppen leszakunk a, nem tudom, dizájnerekről, de akkor el tudom mondani, hogy de figyelj, nem semmi, tehát neked ez nagy munka, nekem meg ez a nagy munka, és hogy ebben bizonyos szempontból, nem, hogy bizonyos szempontból, mi sorstársak is vagyunk. És hogyha én ahogy mondtad, egy per egy ülésen vagyok, vagy egy csoporton, én szeretek úgy jelen lenni, és szoktam is ezt kihangosítani így a srácoknak, hogy figyeljetek, egyébként mi sorstársak is vagyunk. Tehát nem az, hogy én majd így megmondom a tutit, hanem nekem is vannak nehézségeim, emberből vagyok, hogy szoktuk mondani, hogy segítő is ember, vagy a mentor is ember, és én ezeket fölvállalom, és behozom egyébként a terápiás, vagy a mentori munkába a saját elakadásaimat.
Hogyha most azt kérném, hogy az egészből, tehát ebből a zárt közegből, mert egy zárt közegről beszélünk szerintem, de ha ebből lépjünk most hátra egyet, és azt kérném tőled, hogy mondjál olyan dolgokat, amik jellemzők lehetnek, figyelemfelhívók lehetnek egy mai szerhasználó fiatalra, vagy egy fiatal életében, akkor miket mondanál? Tehát hogyha ezzel azt kérném, hogy mondjuk a szülőket segítsük meg abba, ahol még ez mondjuk így lábujjhegyen jár, vagy éppen bekúszik, hogy mi az, amire figyelni kell, mert akárhogy is nézzük, ma már a mai világban sokkal több minden nagyon gyorsan elérhető, és úgy, ahogy kezdtük is a beszélgetést, tehát ez nem kell ahhoz feltétlenül rossz környezet, figyelmetlen családi háttér, ahhoz, hogy valaki ebbe belecsúszson. Ma már meg pláne nem,
mondjuk
szerintem
az elérhetőség. Igen, a figyelmetlen család, tehát figyelj, nagyon-nagyon komplex, azt gondolom, a kérdésed is, de a válaszom talán a legfontosabb, amit így ezzel kapcsolatban gondolok, hogy én ilyen kommunikációmániás vagyok. Tehát én nagyon hiszek abban, hogy egy családon belül mindenről lehessen beszélni, de mindenről is. Csak azért nehéz megfogalmazni, mert szerintem nagyon banálisnak tűnhet, hogy ezt hozom föl, hogy mondjuk a szülők a gyermekeikkel lehet, hogy nem tudnak mindenről beszélni, mert mondjuk vagy a gyerek nem meri elmondani, mert nem tudja, hogy mit fog reagálni rá a szülő, vagy a szülő nem akarja bevádolni, vagy tippeket adni, vagy nem tudom, a gyermekének. Tehát, hogy amikor én családokkal dolgozom, hozzánk így beszoktak jönni családkonzultációra a rehabon lakó fiataloknak, vagy éppen felnőtteknek a hozzátartozói jó esetben, akkor nagyon sokszor előjön ez, hogy így, mintha eléldegéltek volna egymás mellett egy családon belül is az emberek, és hogy beszélgetni egymással, kommunikálni, ez nekem annyira alapvető dolog, csak azért rossz kimondani, mert tényleg már csapból is ez folyik, hogy mindenhol ezt halljuk, hogy igen, digitális detox, tegyük már félre az okostelefonunkat egy kicsit, vagy biztos érted, mire gondolok, hogy ezek már ilyen közhelyesnek tűnő dolgok, aztán mégsem tudjuk megcsinálni.
De hát azért beszélünk róla ennyit, mert hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez elveszi az időt, a kommunikációt. Nagyon sok helyzetben fontos, nagyon sok helyzetben az is fontos, hogy közösen használjuk, de nagyon sok helyzetben pedig akadályozza azt, hogy megbeszéljünk dolgokat akkor, mikor az aktuális.
Pontosan, csak hogy nekem már ilyen old school-nak tűnik az, hogy a saját számból, hogy én ezeket szajkózom mindig, hogy legyen szemkontaktus, itt ülök most veled szemben, és egyből más a minősége a beszélgetésnek, hogy van szemkontaktus, hogy érezzük egymás rezdüléseiből a bármit. Tehát, hogy ami iszonyatosan hiányzik, és szerintem nagyon korán észre lehetne venni egy családon belül azt, hogy valami gáz van, ahhoz egyszerűen nélkülözhetetlen, hogy legyen szemkontaktus, legyen egymásra figyelés, idő és tér, amikor nem nem tudom, lógunk a, tudod, az említett telefonon, vagy ilyesmi. Úgyhogy ez a nyitott kommunikáció, vagy őszinte, szabad, nyílt kommunikáció, ez szerintem ez a kezdeti dolog, a legesleg alapvetőbb dolog, ami hogyha van, akkor hamarabb felszínre kerülhetnek dolgok egyrészt. Másrészt viszont azt is gondolom, hogy én nem nagyon értek egyet ezzel a kapudrog dologgal, mert hát most már szakmailag is azért sok helyen lehet hallani, hogy annyi minden elérhető, és egyáltalán nem jelenti azt, hogy most, hogyha valaki fiatal valamit kipróbál, akkor utána nem tudom, kőkemény heroinista lesz, vagy ilyesmi. Szóval, hogy ezzel nem értek egyet. Nyilván, hogyha nekem lenne gyermekem, tehát biztos, hogy a legtöbb szülő ilyenkor pánikba esik, hogy most mi van, hogyha valami kiderül, hogy valamit már kipróbált a srác. Én azt gondolom, hogy ha már ott tart a dolog, hogy valamit kipróbált, akkor is alapvető, hogy iszonyú sok szakember van, tehát bepötyöki az ember a keresőbe, hogy hogyan lehet segítséget kérni, és nagyon sok lehetőség van, ingyenes, nem ingyenes, tehát nagyon sokféle utat lehet találni arra, hogy kérjenek segítséget. Tehát hogyha, nem tudom, hogyha fáj a fogunk, akkor azt se kezdjük el otthon ezek a lapáccsal ütni, hanem keresünk egy fogorvost.
És te hogy vagy most egyébként a saját életedben?
Részben, tehát valamiben nagyon jól, valamiben meg kevésbé, úgyhogy nem is tudom, hogyha ilyen nullától tízes, nem is tudok pontot adni, hogy hogyan, mert ez az egyensúlykeresés, ez nagyon jelen van most, ahogy említettem neked, hogy megint így elkezdett bennem dolgozni ezt, hogy több kreatív vonalon így ki kellene élni ezeket a vágyakat, vagy nem is tudom, tehát, hogy így közösen együtt másokkal zenélés. Ennek volt most egy picike, egy ideig egy kis felülete, így Szegeden barátokkal örömzenélgettünk, és én ezt egy kicsit túl gondoltam, tehát én szívesebben gyakrabban zenélnék együtt, de hát mindenki ezer dolgot csinál, tehát nem feltétlenül olyan lelkesek, vagy nem érnek annyira rá, mint én, és akkor így emiatt most egy picit ilyen elvonási tünetem van, hogy tök jó volt ez az időszak, és most itt konkrétan így érzem, hogy fú, annyira hiányzik, és mikor, már várom nagyon, mert mikor fogunk újra zenélgetni együtt, úgyhogy ez van, nyilván van ez a többet mozogni, kevesebb szénhidrátot fogyasztani, ez a kihívás, de úgy máskülönben a helyemen vagyok, és nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy a sorsnak, az életemnek, Istennek, hogy ez lehet a hivatásom, ami.
Én pedig neked, hogy eljöttél, és hogy ezt megosztottad velünk, és mint azt mondtam az elején, és mi úgy ismerkedtünk meg, hogy egy SMS kapcsán, tehát a Rádió Café állandó hallgatója vagy.
Így van.
És nagyon köszi, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést.
Én köszönöm a meghívást.
Kis Timi volt a vendégem, a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió drogterápiás otthonának munkatársa, mentor, tapasztalati szakember, örök egyensúlykereső, aki megosztotta ma velünk a történetét. Sziasztok!
Ciao.